Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm Önöket az operatív törzs pénteki tájékoztatóján. Kérem, hallgassák meg dr. Müller Cecília országos tisztifőorvosasszony tájékoztatását.
Jó napot kívánok! Üdvözlöm Önöket! A mai napra 1763 fertőzöttet tartunk nyilván Magyarországon. Az elhunytak száma 156 fő. Sajnos tegnapról mára újabb 14 embertársunk hunyt el. Ez az eddigi 24 órás adatok szerint az idei legmagasabb szám. Ezek között, az embertársaink között vannak azok is, akik a Pesti úti otthonban betegedtek meg, és a meglévő krónikus betegségükre rakódott rá ez a fertőződés. Az ő számuk mára összesen már 18 fő. Részvétünket fejezzük ki a családoknak. Az elhunytakkal és a fertőzöttek számának a növekedésével úgy látjuk, hogy az utóbbi időben napról napra felgyorsult egy kissé a járvány terjedése. Nagyon közelítünk és lassan belépünk a tömeges megbetegedések időszakába. Laborvizsgálataink is jelentős számban növekednek, immáron 41.590 vizsgálatot végeztünk el. A fertőzöttek közül a kórházi jelentések alapján jelenleg 847 főt ápolnak kórházban, lélegeztetőgépen pedig 63 fő van. Az ő állapotuk meglehetősen súlyos, de mint korábban említettem, nem reménytelen, hiszen számos alkalommal be tudtunk már számolni arról, illetve tájékoztatást tudtunk adni, hogy az orvosaink kiváló munkájának köszönhetően és az ápolóink lelkiismeretes ápolásának köszönhetően lélegeztető gépről is le tudtak venni már beteget, közel 10-et. Úgyhogy ez egy nagyon szép, üdvözölendő teljesítmény, és nagyon szépen köszönjük. A járványgörbénk amennyire lehet lapos, de említettem, hogy napról napra észreveszünk egy emelkedő tendenciát. Tehát az adatokat elemezve arra a következtetésre kell, hogy jussunk, hogy egy kicsit minden nap többen fertőződnek meg. Nyilvánvalóan ez nem egy különleges helyzet, hiszen a több fertőzött, több kockázati csoportba tartozónak és másnak tudja átadni a fertőzést. Mégis erre oda kell figyelnünk. És a felkészülésben egy rendkívül fontos szerepet játszik az, hogy a legrosszabb forgatókönyvre készülve felszabadítsunk olyan ágyakat az egészségügyi ellátásban, a fekvőbeteg intézményeinkben, ahol majdan a pozitív, illetve súlyos állapotú fertőző betegeket tudják ápolni, gyógyítani. Itt az elmúlt napokban nagy visszhangot kapott az ágy felszabadítás kérdése. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy-két adatot tisztába tenni. Az egészségügyi intézményeinkben valóban mintegy 60 ezer ágy áll, 66 ezer ágy áll rendelkezésre ahhoz, hogy gyógyítsuk a betegeket. Azonban ez az ágy szám nem jelenti azt, hogy valamennyi ágy foglalt is egy időben. Az elmúlt évek adataira visszatekintve azt láthatjuk, hogy az összes Magyarországon rendelkezésre álló kórházi ágyaknak körülbelül a 65-70%-a van kihasználva. Tehát egyidejűleg nagyjából ennyien fekszenek ezeken az ágyakon betegek, akik gyógyulásra várnak. Hogyha ezt az adatot vesszük alapul, ami tényadat, akkor Ahhoz, hogy ezt a bizonyos 50%-os ágyszám felszabadítást elérjük, tulajdonképpen már a foglalt ágyakból mintegy 15%-ot kell még szabaddá tenniük az egészségügyi szolgáltatóknak. Tudjuk azt, hogy ez történhet úgy, hogy áthelyezünk beteget az ő egészségi állapotának megfelelő helyre, egy másik intézményre, vagy pedig, hogyha az egészségi állapota megengedi, akkor hazabocsátják. Ennek a kérdésnek az eldöntése kizárólag csak is orvos szakmai kérdés lehet. Hogyha a kezelőorvos nem tud megfelelő döntést hozni, nem a betegnek olyan betegségei vannak, ami több szakmát is érinthet, és egy komplex rátekintést követel, akkor egy orvos szakmai grémium, vagy egy konzílium, tehát több szakmának az összehívásával történik döntés a betegről. És ez rendkívül fontos kérdés, ugyanis kizárólag és csak is ez a döntés meghozatala alapján lehet a betegnek a további sorsát meghatározni. Nem történhet olyan, hogy ami kedvezőtlenül befolyásolná az egészségi állapotát, hazabocsátásra kerül a beteg, és otthon ellátatlan marad. Ez egy rendkívül komplex intézkedés. Azon túl, hogy az intézmény orvosszakmai grémiuma dönt, és meghatározza, hogy otthonába bocsátható-e beteg, természetesen számos más szereplőt figyelembe kell venni. Ilyenkor nagyon is szükséges és feltétlenül indokolt egy olyan előzetes egyeztetés, akár a házi orvossal, akár az ápoló személyzettel, tehát a szociális ellátással, az önkormányzati szervekkel, amennyiben szükség van rá, és minden olyan a beteg körében ápolási tevékenységet végzővel, aki majd őt az otthonában gondozni fogja. Nagyon fontos, hogy a családot feltétlenül minden tekintetben tájékoztassuk. Alapvetően egy intézményből történő távozás esetén tulajdonképpen két fajta zárójelentés, ez fizikailag egyet jelent, de igazából két szakmai zárójelentést kap a távozó beteg. Az egyik az orvos szakmai, az egészségi állapotáról szóló zárójelentés. Azok a beavatkozások, amelyek történtek vele, azok az előremutató tanácsok, gyógyszerelés és minden egyéb szükséges beavatkozás, ami az otthonában szükséges. Feltétlenül el kell látni legalább 3 napi gyógyszerrel, hogy otthon biztonságosan, ameddig a házi orvos látókörébe nem kerül, addig ő el legyen látva, és van egy ápolás szakmai zárójelentés rész is tulajdonképpen ezen, ami azokat a szükséges ellátásokat, beavatkozásokat az ő egészségi állapotával kapcsolatos ápolási teendőkre térnek ki, amelyet az otthonában kell elvégezni. Ehhez egy útmutatót is készített a Nemzeti Népegészségügyi Központ, úgyhogy én bízom abban, hogy tényleg csak azok a betegek távoznak otthonukba, akiket otthon lehetséges ellátni. Minden esetre az egyeztetést azt kérem, hogy tegyék meg a szolgáltatók. Ez egy rendkívüli helyzet. Mindnyájunk szempontjából rendkívüli. Az egészségügyi intézmény, az orvos döntése, a várakozó család és valamennyi együttműködő részére egyfajta többletet kíván meg, egyfajta szándékot és egy akaratot arra, hogy az idős embert, illetve a krónikus betegségben szenvedőt, vagy aki hazaadásra kerül, mert egészségi állapota ezt lehetővé teszi, továbbra is megfelelő ellátásban részesítsünk. Ez egy nagyon fontos dolog, és én kérem, és köszönöm is előre azt az együttműködést, amit kifejtenek annak érdekében, hogy a biztonságos ellátás továbbra is minden tekintetben adott legyen. Amennyiben bármilyen anomália, probléma ezen a téren fellép, tessék jelezni az intézmény vezetése, a betegjogi képviselő, vagy a Nemzeti Népegészségügyi Központ felé. Történt már ilyen jelzés felénk, és megnyugtatóan sikerült intézni ezt a problémát. Ez egy visszatérő probléma, jellemzően a rosszindulatú daganatos megbetegedésben szenvedők kezelésével kapcsolatban keresnek meg minket. A másik, amiről szeretnék néhány szót ejteni még, azok a szociális ellátások, hiszen tudják azt, hogy jelenleg zajlik az az országos ellenőrzés, amelyet ezekben az intézményekben elrendeltem. Kiemelt figyelmet fordítunk főképpen a magasabb létszámú intézményekre, ott a betegség terjedésének a lehetősége nyilvánvalóan fokozottabb, azonban én azt szeretném, hogyha fenntartótól függetlenül eljutnánk valamennyi intézménybe, és az ellenőrzésen túl egy konzultációs lehetőséget is biztosítunk az otthonok, illetve az ellátók számára. Szeretném hangsúlyozni azt, már jó pár napja felhívjuk a figyelmet arra, hogy mindent, amit korábban elrendeltem, ellenőrizni fogunk, mert itt feltétlenül szükséges, hogy minden szabályt betartsunk. Nagyon nehéz ezekben az intézményekben megbirkózni ezzel a problémával, tudjuk, ezért nem csak ellenőrzünk, hanem segítséget nyújtunk. Segítséget nyújt a kormányzat is, fizikailag is, egy jelentős mennyiségű egyéni védőeszköz kiszállításra került már. Hogy csak egy példát mondjak, Budapesten a kormányhivatal kiosztott már 36.800 kesztyűt, 262.600 darab maszkot, de a jövő héten újabb egyéni védőeszköz juttatás történik, és természetesen nem csak Budapestre, hanem az ország minden intézményébe, fenntartótól függetlenül. Úgyhogy ezeket az eszközöket azért is biztosítjuk, mert tudjuk, hogy annak ellenére, hogy az intézmények igyekeznek megfelelni jogszabályi kötelezettségüknek, egy járvány esetén az állam továbbiakban is a segítségükre siet. Köszönöm szépen!
Köszönöm, tiszti főorvosasszony. Most megkérem Kis Róbert rendőr, a lezredes urat, az Operatív Törzs Ügyeleti Központ munkatársát, tartsa meg tájékoztatóját.
Tisztelettel üdvözlöm Önöket! Az Operatív Törzs elemezte és értékelte a húsvéti hétvégére vonatkozóan a települési önkormányzatok által elrendelt magatartási szabályokkal kapcsolatos eltérő rendelkezéseket, az ezzel összefüggésben lévő rendőri intézkedéseknek az adatait, fogadtuk rendőreink jelentését. Ezt követően arra megállapításra jutottunk, hogy az önkormányzatok által eltérő magatartási szabályokra vonatkozó rendelkezések beváltották a hozzáfűzött reményeket. Éppen ezért az operatív törzs javaslatára Magyarország kormánya úgy döntött, hogy a következő hétvége tekintetében is lehetőséget enged a települési önkormányzatok vezetőinek arra, hogy eltérő magatartási szabályokat hozzanak a kiárási korlátozással összefüggésben. A tegnapi napon meg is jelent a magyar közlönyben a kormány rendelete a hétvégére vonatkozó kiárási korlátozással összefüggésben meghatározható önkormányzati intézkedésekről, amelyben feljogosítja a települési önkormányzatokat, főváros tekintetében a kizárólagosan az ő kezelésében lévő területek tekintetében a fővárosi önkormányzatot, illetve a kerületi önkormányzatokat az ő általuk felügyelt területek vonatkozásában, hogy a kiárási korlátozással kapcsolatos magatartás szegések tekintetében az eltérőbb, szigorúbb szabályokat megalkothassák. Ennek a rendeletnek az időbeli hatálya április 18-a 0 óra és 19-e 24 óra közötti időintervallumra terjed ki. A március 28-ai hatállyal elrendelt kiárási korlátozás óta mindösszesen 21.093 szabálysértés ügyében intézkedtek rendőreink közterületeken és nyilvános helyeken. Ebből 11.705 esetben alkalmaztunk figyelmeztetést, 4.871 esetben alkalmaztunk helyszínbírságot, illetve 4.517 esetben szabálysértési feljelentést tettünk. Némileg emelkedtek a főváros tekintetében a szabálysértési észlelésekkel összefüggésben a rendőri intézkedéseknek a számai. Az elmúlt 24 órában összesen 530 szabálysértés ügyében intézkedtek a budapesti rendőrök. Ebből 308 esetben alkalmaztak figyelmeztetést, helyszínbírságot 128 fővel szemben alkalmaztak, illetve 94 fővel szemben történt szabálysértési feljelentés. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy a tegnapi nap folyamán Pekingből 5 Wizz Air légijárat érkezett a budapesti Liszt Ferenc repülőtérre, és összesen 53,4 tonna egyéni védőfelszerelést hoztak hazánkba. Ahogy a tegnapi napon is elmondtam önöknek, a mai napon 17 budapesti, illetve 43 vidéki kórházban történik meg a Waberers logisztikai vállalatnak a segítségével ezeknek az eszközöknek a kiszállítása. Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy az ütemezés szerint most már a kórházakban 10 napra előre vannak egyéni védőfelszerelések, ezeknek a felhasználása, ugye ezeknek a készletezését, illetve a kiadásának az ellenőrzését a kórházparancsnokaink ellátják. A Waberers logisztikai vállalat ennek megfelelően előre ütemezett módon hajtja végre ezeket a kiszállítási feladatokat. Szeretném önöket tájékoztatni a határforgalom ellenőrzésben bekövetkezett változások tekintetében. A magyar-horvát viszonylatban a tegnapi naptól a nemzetközi teherforgalom vonatkozásában ismételten visszaállt az a rend, amely tekintetében Drávaszabolcs, Berement, Barcs, illetve Berzence átkelő helyek a korábban meghatározott teherforgalmi viszonylati átengedés vonatkozásában engednek lehetőséget az átlépésre. A nemzetközi tranzitállásra vonatkozólag viszont az udvardi, illetve a letenyei átkelő hely az eddig megszokott rend szerint üzemel. A román-magyar viszonylatban megnyitásra került Battonya átkelő hely, mégpedig a hazatérő magyar honfitársainknak a fogadása érdekében, illetve ezen az átkelő helyen is tudjuk biztosítani a 30 kilométeres ingázással összefüggésben a munkavállalóknak a munkahelyre történő jutását. Ugyanazok a szabályok vannak, amelyek más ingázás tekintetében is megvalósulnak, más viszonylati átkelés tekintetében munkáltató igazolással kell rendelkezni, illetve lakcímet igazoló irat, vagy pedig egészségügyi céllal történő bármilyen olyan igazolással, hogy az átlépés ennek a jogosságát tudja igazolni. Szlovén-magyar viszonylatban is történtek változások. A kétvölgyi átkelő helyet lezártuk, helyette a Baján-Senyei átkelő helyet, a határforgalom ellenőrzést 24 órában hajtjuk végre, így tudjuk biztosítani az átkelést. Örömmel tudom önöknek bejelenteni azt, hogy külgazdaság és külügyminiszter úr az osztrák kollégájával történő egyeztetés követően egy döntést hoztak, mégpedig szintén a ingázóknak a biztosítása érdekében, hogy más országba történő átjutásukat tudják biztosítani. A Fertőrákosi, illetve a Szent Margit bányai átkelőhely tekintetében jövő szerdán történik egy megnyitás. Itt is tudjuk biztosítani a határforgalom ellenőrzési feladatainkat. A mai napon a határforgalom ellenőrzése és határőrizeti adataink azt mutatják, hogy a teherforgalomba a belépő oldalon Röszke, illetve a személyforgalomba a kilépő oldalon Nagylak irányában történik kisebb fajta várakozási idő. És a végére szeretném a bűncselekményadatokat önöknek elmondani. Emelkedtek a járványügyel kapcsolatban elrendelt büntető eljárásainknak a száma. Ez idáig a járványügyel összefüggésben 234 büntető eljárás kezdeményeztünk, ebből rémhírterjesztés 59 esetben rendeltünk el büntető eljárást, közveszélye fenyegetés esetében 26 esetben, csalás 65, járványügyi szabálysértés 13, ez idáig 48 gyanúsítottat hallgattunk ki büntető eljárásban. A budapesti rendőrfőkapitányság üzleszőellen elkövetett lopás és kifosztás büntetének gyanúja miatt két személlyel szemben indított büntetőeljárást. Ez a két személy időseket keresett föl a fővárosnak a több kerületében. A legutolsó alkalom a főváros második kerületében egy idős asszonyos csöngettek be, és önkormányzati dolgozónak adták ki magukat, hogy fertőtlenítési eljárást hajtsanak végre a lakásban. Megszabadították az idős asszonyt az aranyékszereitől, majd ezt követően, miközben beszélgetésben kezdeményeztek az idős hölgyel, az elkövető társaságában lévő hölgy bement a lakásba, és értékeket vett magának az ellenőrzés nélkül maradt lakásból, készpénzt, aranyékszereket. Rövid időn belül a budapesti rendőrfőkapitányság bűnügyi szolgálatának munkatársai elfogták a két elkövetőt, gyanúsítottként hallgattuk ki őket, őrizetbe vettük, és kezdeményeztük előzetes letartóztatásukat. Szeretnénk kérni idős honfitársainkat, hogy ne dőljenek be az ilyen jellegű fertőtlenítéssel összefüggésben megjelenő emberkéknek, amennyiben kétségük van, hozzátartozójukat, vagy pedig a hívásfogadó központunkat értesítsék. Köszönöm.
Köszönöm a lezredes úr, és ahogy már megszokhatták, az újságírói megkeresésekkel folytatjuk. Az Origó kérdése. Budapesten az elmúlt napokban nőtt a fertőzöttek száma. Hogyan befolyásolhatta a növekedést az április első napjaiban látott fővárosi tömegközlekedési káosz a BKK menetrendváltása miatt, amikor összezsúfolódva utaztak több vonalon az utasok?
Ez nyilvánvalóan nem volt egy kedvező feltétel, hiszen tudjuk azt, hogy a bizonyos másfél-két méteres szociális távolságnak a tartása feltétlenül kívánatos a tömegközlekedési eszközökön ugyanúgy, mint bárhol máshol.
A Magyar Nemzet kérdezi, több ezerrel csökkent a napokban a hatósági házi karanténban lévők száma. Mi áll ennek a hátterében?
Igen, ez így van. Valóban a hatósági házi karanténnal kapcsolatos adataink most egy csökkenő tendenciát mutatnak. Nyilvánvalóan azért történik ez a számadatokban egy örvendetes és negatív irányú elmozdulás egyben, mert magyar honfitársaink, akik már a március 11-én a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló különleges jogrendi időszaknak megfelelően már hazaérkeztek, a 14 napos hatósági házi karanténjukat kitöltötték. Éppen ezért a tegnapi nap, illetve a mai nap tekintetében is már egy 350 fős csökkenést tudunk tapasztalni. Az érvényben lévő és elrendelt hatósági házi karanténnak a száma 12.401. A mai napon. Ezzel természetesen párhuzamosan pozitív irányban emelkedik a végrehajtott rendőrségi ellenőrzéseinknek a száma, amely 226.033 eset.
Szintén a Magyar Nemzet kérdezi, van-e információjuk arról, hogy a kórházakból eltűnt védőfelszerelések hová kerültek? Meg lehet-e akadályozni az ehhez hasonló szabálysértéseket a jövőben?
Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy a büntetőeljárások jelenlegi állására, illetve a nyomozás érdekeire való tekintettel részletesebb információt magával a büntetőeljárással összefüggésben nem áll módunkban adni. Azt azért szeretném elmondani önöknek, hogy a kórházparancsnokoknak a jogállásáról szóló kormányrendelet meghatározza a kórházparancsnoknak, illetve az országos kórházfőparancsnok úrnak, hogy tekintse át az őrzésvédelemmel kapcsolatban a kialakult helyzetet, és amennyiben szükséges, akkor személyes vagyok. Védelmi gazdasági társasággal, vagy szükség esetén a rendőrség vagy a Magyar Honvédség bevonásával biztosítsa ezeknek a készleteknek a meglétét.
A Magyar Hírlap kérdezi, mikor a várhatóak a tisztifőorvos által elrendelt idős otthonokra kiterjedő vizsgálatok eredményei?
Említettem, hogy 1035 nyilvántartott idős otthoni egységünk van, objektum, a fővárosban és az egész országban, vidéken egyaránt. Ezeknek az ellenőrzését a legnagyobb létszámú intézményekkel kezdték a munkatársaim. Jövő héten már egy előzetes ellenőrzés szám alapján valamilyen képet tudunk kapni valószínűleg. A teljes ellenőrzés az nyilvánvalóan hosszabb időt vesz igénybe.
És ugyancsak a Magyar Hírlap megkeresése, számtalan olyan élethelyzetet fel lehet sorolni, melyek nem szerepelnek a kijárási korlátozásról szóló március 28-án hatályba lépő és a húsvétot megelőzően meghosszabbított kormányrendeletben. Mi alapján mérlegelnek a rendőrök? Milyen büntetésre számíthat az, aki a jogszabályban felsoroltaktól eltérő indokkal hagyja el az otthonát?
Szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy a kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet ugye március 28-án lépett hatályba. A kormányrendeletben megfogalmazottak szerint abban az esetben hagyhatjuk el otthonainkat, amennyiben erre alapos indokunk van. Az alapos indoknak a taxatív felsorolását szintén a kormányrendeletnek a hasábjain tekinthetjük meg. Ugye ettől eltérő jellegű magatartási szabályoknak a bevezetését csak szigorúbb irányba tudja meghatározni a települési önkormányzat polgármestere, ugyanis az alap március 28-án elrendelt kijárási korlátozásnak a magatartási szabályaitól eltérni nem lehet. Ettől csak szigorú szabályokat lehet hozni. Amelyik magatartás a taxatív felsorolásba nem fér bele, az már nem tekinthető alapos indoknak, az magatartásszegés, és ezzel kapcsolatban ugye a kormányrendelet meghatározza egy szabálysértési deliktumot, amellyel kapcsolatban a rendőreink rendőri intézkedéseket folytatnak. Ugye a rendőri intézkedéssel összefüggésben a szankcionálás az nem a kormányrendeletnek a határjába került, hanem a rendőrségi törvény határozza meg azt, hogy kivel, milyen esetben, milyen szabálysértési szankció tekintetében kell eljárnunk. Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy amennyiben rendőreink azt tapasztalják, hogy a a felszólítás ellenére az állampolgárok tovább folytatják, akkor nyilván súlyosabb jellegű szabálysértési szankciónak a foganatosítására kerülhet sor.
A demokrata kérdése, a koronavírust otthon átvészelők milyen gyógyszert kaphatnak, ha súlyos tüneteik vannak?
Hogyha súlyos tünetei vannak egy fertőzött személynek, akkor kórházi ápolásra van szüksége. Tehát akkor mindenképpen be fogja utalni a házi orvosőt intézménybe, mert a súlyos tünetekkel oda kell fordulni, ott fognak tudni segíteni rajta. Aki enyhe tüneteket mutat, vagy jószerivel tünetmentes, csak kiderült egy vizsgálat során a pozitivitása, ő az otthonában töltheti az időt. Részére különösebb gyógyszert nem javaslunk, általános immunerősítőszereket, vitaminokat, egy kis testmozgást, folyadékpótlást, immunerősítést, tehát az általános roborálást, hogy a szervezete minél előbb túl legyen a fertőzésen.
Szintén a demokrata megkeresése. A dél-koreai járványügyi központ közleménye szerint 141 olyan embernek lett pozitív a koronavírus tesztje, akik egyszer már átestek a fertőzésen. Mi a véleménye Müller Ceciliának erről az információról? Mennyiben változtathat ez a jövőbeli kilátásokon?
Hát igen, ez egy próbára tevő kérdés, minket is próbára tesz, és ez egy rendkívül érdekes egy ország ez a vírus, mert valóban számos olyan cikk, olyan tudományos közlemény megjelenik, ami újabb és újabb tulajdonságait írja le. Nekünk is tudomásunk van arról, sőt a saját megfigyeléseink, a saját vizsgálataink is azt igazolják, hogy különbözőképpen reagálnak az emberi szervezet, különbözőképpen reagál, minnyáján egy picit másképpen reagálunk a fertőzésre. Vannak olyanok, akiknek a fertőzés kiállása után, gyógyulást követően egészen magas ellenanyag szintje keletkezik a vérben, míg másoknál szinte mérhetetlen mennyiségek vannak csak jelen. Ez is egy olyan kérdés, amit a jövőben alaposan kutatni kell, illetve már ma is kutatják, mert rendkívül fontos az, abból a szempontból ez a kérdés, hogy kialakul-e védettség, milyen fokú védettség és milyen hosszú időtartamra alakul ki védettség a szervezetben az új koronavírussal szemben. Hogyha ehhez még hozzáadjuk azt is, hogy ez a vírus is sajnos mutálódik, és már most is többféle fajtáját ismerjük, akkor ez még inkább nehezíti ennek a kérdésnek a megítélését. Mindezek alapján, bár ez egy ritkább dolog, hogy ilyen helyzetet találnak az én munkatársaim, hogy szinte nincsen ellenanyag a vérben, ezért, hogyha valaki egy újabb koronavírusos megbetegedettel találkozik, tehát magyarul kontaktá válik ismételten, akkor sajnos újra a 14 napos karantént kell, hogy elrendeljük számára, mert nem ismerjük az ő immunállapotát, lehetséges, hogy újra megfertőződik.
És ugyancsak a demokrata kérdezi, úgy tűnik az alapellátásban a házi orvosok több esetben nehezen elérhetőek telefonon, ha a koronavírusról van szó, vagy nem elég együttműködőek. Ellenőrzik-e ezt?
Én úgy vélem, hogy ez a kivétel. Én azt gondolom, hogy a házi orvosaink nagyon lelkiismeretesen helyt állnak ebben az időszakban. Személyes tapasztalatom is van róla. Egy nagyon előrelátó, innovatív dolog volt itt az elmúlt évben, hogy bevezetésre került az egészségügyi elektronikus szolgáltatói tér, röviden az EST. Ez még nem is tudtuk, hogy nyilván honnan tudtuk volna, hogy járvány lesz, de ez a rendszer, ez most óriási segítséget jelent a házi orvosaink, illetve főképpen a betegek számára, hiszen tanácsadással, telefonvégen számos dolgot és még a gyógyszerrendelést is el tudják így intézni. Úgy gondolom, hogy ahol közvetlen orvos-beteg kapcsolat nélkülözhetetlen, szükségessé válik, ott ezek meg is történnek. A 65 éven felüliek, illetve a krónikus megbetegedésben szenvedők korábban már kivonódtak a rendszerből, és akik bennmaradtak és dolgoznak, ők derekasan állják a sarat.
A Somogyi Hírlap kérdése. Egyre jobb az idő. Szabad-e közúton motorozni a kijárási korlátozás ideje alatt? Büntetnek-e érte? Vannak-e kivételek?
Ahogy a korábban megfogalmaztam, a kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet alapos indokhoz köti azt, hogy otthonunkat elhagyjuk. Ugye a taxatív felsorolásban említi azoknak az ügyeknek az intézését, amikor alapos indokkal hagyjuk el otthonainkat. A motorkerékpár egy közlekedési eszköz, nyilván amennyiben szükséges, hogy eljussunk ügyeink intézésének a helyszínére, és ahhoz motorkerékpárt használunk, akkor ezt a közlekedési eszközt fogjuk alkalmazni. Tehát önmagában az, hogy valaki motorkerékpárral közlekedik, és alapos indokkal hagyta el az indokát, az nem szabálysértés, így e tekintetben rendőreink szabálysértési szankciót nem fognak alkalmazni. De szeretném felhívni a figyelmét, hogy pusztán csak motorkerékpározni, hogy nem fér bele a kijárási korlátozásnak a taxati felsorolásába a megfogalmazott magatartási szabályoknak, nem lehet. És még egy nagyon fontos dologra szeretném az önök figyelmét felhívni. Motorkerékpárral közlekedve is a közúti közlekedési szabályokat be kell tartani. Amennyiben magatartásszegés történik a közlekedési szabályok tekintetében, rendőreink szabálysértési eljárásokat fognak indítani.
A HVG megkeresése. Sajtóhírek szerint élesítették az egészségügyi dolgozók átcsoportosításáról szóló katonai vezénylési akciótervet, amit Orbán Viktor jelentett be még április elején. Összesen hány egészségügyi dolgozót érint ez Budapesten és országszerte?
Rendkívüli helyzetben, egészségügyi válsághelyzetben és bármilyen rendkívüli, a jogszabály által meghatározott rendkívüli helyzetben az egészségügyi dolgozó vezényelhető. Vezényelni is kell, mert egy rendkívüli helyzet van. Tehát azon túl, hogy a jogszabályok ezt lehetővé teszik, kell, hogy éljünk vele. Egy hatalmas terv készült el, ami gyakorlatilag minden egészségügyi dolgozót, aki hadrafogható, felsorol, és a terv szerint történik az ő átvezénylésük, kivezénylésük olyan intézménybe, ahol hiány mutatkozik, hiszen most nagyon fontos, hogy csoportosítsuk az ellátásokat, racionalizáljuk, centralizáljuk az ellátásokat, hogy mindenki a megfelelő helyen a betegségének megfelelő ellátásban részesüljön. Úgyhogy Budapesten is, vidéken is több helyen valóban történtek már átirányítások.
A Népszava megkeresése, fordult-e már valaki panasszal, mert kórházi ellátást igénylő állapota ellenére otthonába bocsátották?
Ezzel kapcsolatban a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz panaszt még nem érkezett.
A 444.hu megkeresése, a kormányzat a fekvőbetegeket gyógyító intézmények közfinanszírozott ágyainak hány százalékát szabadítja fel a koronavírus járvány miatt?
Pontosan láthatók az ágyszámok a koronavírus.hu lapon, úgyhogy megyei osztásban pontosan át tudják tekinteni, hogy mit jelent ez az ágyszám. A tájékoztató melején beszámoltam arról, hogy tulajdonképpen ez a felszabadítás valójában hány főt érint, és nyilván ahhoz, hogy ez az 50%-os felszabadítás megtörténjen, valójában ténylegesen hány százalékot kell felszabadítani. Pontos adatokat találnak a honlapon.
Az RTL kérdése. Összesen hány vidéki és hány budapesti idős otthonban jelent meg a koronavírus? Ezekben az intézményekben összesen hány fertőzöttről és hány halottról tudnak?
Mindösszesen eddig 12 intézményben jelent meg a koronavírus. 3 intézményünkben nagyobb számban, a többi intézményben néhány esetet tartunk csak nyilván. Az elhunytak száma az összes, mind a 12 intézmény tekintve összesen 31 fő.
És végezetül szintén az RTL kérdése. Több önkormányzat saját költségen vállalná az idős otthonok tesztelését. Mi erről a véleményük? Milyen típusú tesztet ajánlanak nekik?
Az önkormányzatnak és a különböző munkáltatóknak, hogyha ilyen gondolat megfogan bennük, akkor lehetőségük van a laboratóriumi vizsgálatokat kérni. Felhívnám a figyelmet azonban arra, hogy az általunk kijelölt laboratóriumok az Egészségügyi Világszervezet protokolljai alapján végzik a vizsgálatokat. Ezek az úgynevezett vírus örökítő anyag kimutatásán alapszanak, ami orr-garat törlékből történik. A másik fajta tesztelési mód, ami jelenleg az országban jelen van, ez az úgynevezett gyors teszt, ami a vírus ellen termelődött ellenanyagot mutatja ki. Értelemszerűen ez a fertőződést követő néhány nap múlva van jelen, ha egyáltalán jelen van, és ezért már egy zajló betegség, vagy már egy gyógyulást követő állapotot tud tulajdonképpen detektálni. Az örökítő anyagon alapuló laboratóriumi vizsgálat, hogyha pozitív, akkor bizonyosak lehetünk, hogy a szervezetben jelen van abban a pillanatban a vírus. Mindkét vizsgálat mást mutat, egyik sem olyan prognosztikus erejű, tehát nem látunk a jövőbe tőle. Azt a pillanatnyi állapotot mutatja, amit éppen vizsgálunk. Ezért kell fenntartani a 14 napos karantént is, hiszen nem tudhatjuk, hogy egy negatív eredményt követően esetleg néhány nap múlva nem válik-e pozitívvá valaki. Tehát egy pillanatnyi keresztmetszeti képet lehetséges, hogy kap. Azonban felhívnám a figyelmet arra, hogy az úgynevezett gyors tesztes szűrésekkel most már adataink is vannak arról, hogy számos esetben inkább úgy tűnik, hogy áll pozitív eredményt adnak, tehát ahol fertőzöttnek gondolták a szemét, az örökítő anyagon alapuló vizsgálattal megismételve ezt a tesztet, negatív eredményt kaptunk. Tehát én azt szeretném javasolni, hogy amennyiben szűrni szeretnének, vizsgálatokat szeretnének végeztetni, akkor konzultáljanak és döntsék el a legjobb belátásuk szerint, hogy milyen vizsgálatot végeztetnek, és igazából attól miféle kérdésre várnak eredmény, választ, és hogy ezek szerint döntsenek.
Tájékoztatónk végén köszönjük szépen a mai figyelmüket, nyugodt hétvégét kívánunk önöknek, vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra, viszontlátásra!